Brückner Ákos atya gondolatait hallhatják Ferenc pápa Álmodjunk egyet című könyve kapcsán.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel jelentkezünk, Már Rádió felkért bennünket arra, hogy egy fantasztikus írást, Álmodjunk együtt, Ferenc pápról íródott ez a könyv, egy út egy jobb jövő felé, hogy álmodjunk együtt erről, vagy azt mondom inkább, hogy ébredjünk föl arra, hogy milyen álmai vannak a pápának, és mire mozgat bennünket is. Brückner Ákos előtt Sziszterci vagyok itt jelen, és megkértem önkedves kollégámat, barátomat, Lőrinc Tamás tanárat, hogy szíveskedjen együtt mozogni és segíteni ebbe a beszélgetésben, mert ha többen beszélgetünk, elevenebbé válik, hiszen a pápa is nem önmagában mondta egy szallagra az üzenetét, hanem egy neves újságíróval együtt fogalmazta meg, az ír ember, dr. Austin Ivory, brit író, újságíró, már írt a pápáról két könyvet is, a nagy reformerről és a sebzett pásztorról. Hát ez egy különleges valami született. Kedves Tamás, hogyan született egész mű szerinted? Hogy került az asztalra ez a fantasztikus írás?
Tavaly tavasszal Nagybőjtben azt hiszem elég sokan szemtanúi voltunk a tévéképernyőkön vagy interneten keresztül annak, amikor Ferenc pápa imádkozott az egész világért. A válság helyzetben a koronavírus járvány okozta miatt megbénult, megsebzett emberiségért, és ekkor született a könyvnek az alapötlete, és formálódott azzal, hogy tulajdonképpen 2020 nyarán, júniustól augusztusig tartott a könyvnek az összeállítása. Végeredményben egy olyan mű született, amely, minthogyha teljesen közvetlenséggel adná át Ferenc pápa szavait ebből a 3 hónapos folyamatos párbeszédből a pápa és a szerző, az újságíró között.
A kötet végén a főszövegben az szerepel, hogy kivételes mű, egyedi, hát azt mondja, tölte még ilyen írás nem született. Hogy egy pápa ennyire őszintén, alázattal, nyitottan és finoman, nem bántóan föltárja, hogy mi szerint gondolkodik, hogy milyen benyomások érik, hogy miket szenved meg, hogy kik hatottak rá, hát döbbenetes. Szinte elbeszél saját egész kormányzási szemléletét, az egész lelkületét, és nagyon bátorít bennünket, mert nem olyan magasan, toronyház magasságból úgy szól nekünk, vagy kiabál felénk, hanem nagyon barátja mondja mindezt el. Így hatott rád
is? Igen, számomra is nagyon megkapó volt pont ez a közvetlenség. Nem gondolja azt, hogy felülről lefele kellene nézni a hívekre. Azt mondja, hogy lefele nézni egyetlen egyszer van jogosultsága, akkor, amikor az ember segíteni akar másokat, és akkor sem a lenézés gesztusával, hanem a segíteni vágyás gesztusával. Nagyon érdekes volt számomra azt látni, hogy nem teszi zárójelbe, nem feledkezik meg a saját személyes kudarcairól is, a rossz vezetési gyakorlatairól, a megküzdött lehetőségeiről, a doktoriáról, amit aztán utána nem fejezett be Romano Guardiniról, hanem átadott egy másik papnak, aki ezzel foglalkozik, hogy akkor ő szólja tovább ennek a menetét. Mint hogyha egy picit sem félne attól, hogy ő maga is ember, ő maga is esendő a saját hibáival, gyarlóságaival, tudva azt, hogy az egyház egésze is ugyanilyen esendő és ugyanilyen szent emberekből áll.
Már áttértünk erre a másik szempontunk, hogy hogyan hat ránk, hát tényleg lenyűgözően hat, amit mondasz, ugyanígy éreztem is szóról szóra, lenyűgözött valóban, és nagyon tisztelet vált ki, meg hogy mellé akarunk állni, akkor csináljuk együtt, ugye erre sürget bennünket is, valamiképpen csatlakozunk hozzá, együtt mozogjunk, és ugye említetted, hogy hogyan ő az embereket kezeli, hát az irgalmas szemléltános képét nem csak éli, de idézi is, tehát tudatosan teszi azt, hogy az irgalmas szemléltás módján lehajol ahhoz, aki megsebzett, ez érződik, és a könyv tele van biblikus jellegű vonatkozásokkal, milyen stílus elemei vannak az írásnak, mint írásnak, ezen tűnődhetünk el, van erre valami benyomásod? Hogy milyen stílus elemei vannak. Hát mindenképpen nagyon biblikus, nem? a hátterekben mindig ott szerepel a Biblia, néhány is sorol föl, mint Sámuelt és Sámsont is így tovább, vagy Dávidot, meg Szentpált, és a legérdekes módon, de hát Jézusnak a hasonlatait, vagy példabeszéd is idézgeti, szóval lehet érezni, hogy a gyökér az egy elmélkedési szemléletből fakad.
Igen, nagyon izgalmas volt ezeket a pillanatnyi aktualizált kommentárokat nézni. Világos, hogy Ferenc pápa benne él a Biblia mindennapi olvasásában is, benne él abban, hogy ez a mi számunkra, a mai gyakorlatunk számára is kézzelfogható útmutatásokat tartalmaz, és nem csak kegyességeket.
Nagyon érdekes volt, hogy tanulni akar másoktól, ezt abszolút nem szégyelni, és ajánlja is nekünk, hogy figyeljünk egymásra, és szabad egymástól tanulni. Ezt mi is tesszük állandóan a diákokkal, meg egymással kapcsolatban, és azt hiszem, tehát ez rokon szenves volt nagyon. Ez a hallatlan közvetlensége, mély alázat is, akkor bátorsággal, hiszen azért is marasztalták el, vagy tették kicsit félre egy mellékvágányra egy időben, ezért egy Covid járványhoz hasonló hát nehézsége volt elviselni való, mert kicsit erőszakosan lépett föl fiatal vezető korában, hiszen nagyon sok vezetőposztot töltött be. Rektor is volt, meg ugye hát tartományfőnök, stb. Tehát azért kényes dolgokat kellett kézbe tartania, és ugye az erős akarata, az a cselekedni akarás, az átütött néha módokon, és azért most minden órában mondja, hogy gyöngédek legyünk. Hát tanult belőle. És aztán azt is gondolom, hogy nagy tapintat és olyan erőltetésmentesség van benne, mindig csak az ajánlás szintjén, még az Úristen is ezt látja benne, Isten mindig ajánl és nem dirigáz Isten, igazi látás biztonsággal beszél, de ugyanakkor mindent javaslat szerűen fog fel. És az óriási odaadás, óriási ilyen együttműködni akarás, egy ilyen másokkal való közös fáradozás jövőjét, sőt az üdvösségünkért való felelősség, ez átüt minden oldalán a könyvnek. Te is így látod?
A pápai megnyilatkozásoktól rendszerint azt várja az ember, hogy legyen nagyon konkrét és nagyon előíró, hogy legyen képes irányt mutatni az emberek számára. És Ferenc pápa ehelyett azt hangsúlyozza ebben a könyvében is, és úgy látja valóban Isten munkáját is, hogy Isten javasol az emberek számára. Kopog, zörget az ajtónkon, és sosem tör be. A gonosz lélek, könyv középső részében beszél erről, hogy a gonosz lélek az, aki követelőzik, és aki minden áron át akarja nyomni rajtunk a saját szándékait. Illetve a történelem folyamán hoz számos példát arra, hogyha valaki saját magának akarja birtokolni az igazságot kizárólagosan, hogyha azt mondja, hogy én vagyok az igazság tulajdonosa, és csak én ismerem az igazságot, kizárva másokat, ezek a csoportok jellemzően nem szenteket, hanem eretnekeket tömörítenek magukba. Tehát, hogy ezzel szemben azt mondja, hogy engedjük mi, hogy az igazság vegyen birtokába minket. Tehát nem miénk az igazság, hanem mi vagyunk az igazságé. Nem Isten a mi oldalunkon áll és a saját ideológiánk támogatására van, hanem nézzük meg mi, hogy mi Isten szándéka, engedjük magunkat vezetni a Szentlélek által. És ez a könyvnek a stílusában is megmutatkozik, meg a tartalmában is egyértelműen.
Mi sem lehengelen mondjuk ezeket a benyomásainkat, csak szeretnék megosztani, hogy valóban nagyon mélyen hat ránk ez az írás, és örülünk bárki, ha kézbe veszi, és átemlik, másokat megbeszéli, és elkezdjük élni is a jövőnk, egy jobb jövőnek az első lépését megteszünk, akkor elérte a könyv a célját, meg a Jóisten, amit ezzel velünk tenni akar, úgy gondoljuk. Tehát miután megbeszéljük, hogy hogyan keletkezhetett, hogy hogyan hat ránk, most jön a tartalmi oldal, hogy hogyan segít, hogyan válaszol. Hát ugye érdemes arra figyelni, hogy a körlevelek, amit te is említettél, van egy bizonyos bátorító, meg útmutató szemletet szélesítő hatása. Én magam részről nagyon szerettem a pápai körleveket úgy átolvasgatni, és valamennyire közreadni, akár egy pontokba szedve és pársoros idézetet megemlítve, hívek elé tárva, így ezeket közreadni, hogy azért mégis az egyház egysége és jövőre fele való kilépése, élni akarása jobban megnyilatkozon, de hát ez egy valóban egy különleges élmény. Köszönjük, hogy most erről mi itt beszélhetünk, ugyan alaposan próbáltuk átnézni. Hát akkor mi a szerkezete? Ugye van egy prológus, egy előhang, egy epilógus, egy záróhang, utána még a újságírónk is egy kis nyilatkozat, ami nagyon érdekes, és a fő tartalom ugye egy ilyen bibliai, ilyen bölcségi irodalomból vett, prédikált könyv vett ilyen mondat, hogy ideje van ugye a szemlélésnek, az áttekintésnek, ideje van a döntésnek, a latolgatásnak, ugye, és ideje van a cselekvésnek. Ez a három szempont szerepel benne, hát akkor nyissunk bele. Te mit szeretnél rögtön szóba hozni az elején, mondjuk akár prológusból, akár pedig az első szakaszából?
Még egy apróság.
A látásnak ilyen.
A könyv megszerkesztésére vonatkozóan Ferenc pápa eredetileg más címeket javasolt neki, és ez is nagyon szépen mutatja a szerzővel való kollegialitását, hogy ha ez a szerkezet jobban átmegy az olvasók felé, akkor legyen eredetileg a második résznek az ideje a választásnak. Azt tervezte, hogy a lelkek megkülönböztetése, ami egy sajátos jezsuita gyakorlat, számára az természetesebb fogalom volt, vagy élhetőbb, és a harmadik az ideje a cselekvésnek helyett az lett volna az eredeti címe, amit ő szeretett volna, hogy javaslatok. Szépen kifejezve ezt az előbb vázolt szemléletet.
De én elmosolyodtam közben, mert visszaemlékszem annak idején nagy port vert föl körünkben, de munkás ifjúságnak az a nagy szervezi, a Kárden később bíboros, ugye, mondta ezt a láss, ítélj, cselekedj, van egy ilyen, azt hiszem belgelet, egy ilyen egyesület, fél egy ilyen mozgalom, láss, ítélj, cselekedj, örök kategória, mint hogy magasság, mélység, hosszúság, vagy hogy az Úristen, az mások emberek és én magam, egy ilyen kategória, ez a hármasság, hát ez egy nagyon-nagyon jó kategória, és tulajdonképpen ez üt át ezen a kicsit más fogalmazáson. Látom, igen. Te is így látod?
Hadd legyek kicsit személyes, és egy Mécs családközösséghez tartozom, igen. És annak a neve is betűszó, a megfigyelés, értékelés, cselekvés, ugyanezt a hármasságot tömöríti magában.
Ezt mindenki ajánljuk, mert így érdemes gondolkodni, és így élni is, így a cselekvésig eljutni, hatékony cselekvés, megfontolt és hatékony cselekvésig. Hát akkor nézzük az elejét rögtön, hogy akkor igazán mit jelent az, hogy ide a látásnak? Van erre valami észrevételed?
Igen, rögtön bepillantást nyerhetünk Ferenc pápának a nagyon széles, látószögű történelem szemléletébe, illetve jelen szemléletébe. Amikor az üldözött népekről beszél, akkor a rohingyákat említi, az ujgurokat, a jeziditákat, olyanokat, akikről nekem az volt a benyomásom, hogy most hallok éppen először, nem a jól ismert témákat szedi elő, és nem általánosságban véve együttérző, hanem elmondja azokat a kézzelfogható pontokat, ahol megmutatkoznak a cselekvésnek az útjai, és amellett, hogy ő maga így lát el, is mondja ezt elvként is, hogy a szenvedés általánosságban való szemlélet az csak megbénít, hogyha látjuk a halálozási statisztikákat, hogyha látjuk a betegek számát, akkor ez csak elveszi az összes kedvünket, reményünket afelől, hogy lehet bármit tenni. Míg megtalálhatjuk a lehetőségeket a bennünket körülvevő apró dolgokban, a cselekvésre.
Remek, hogy nagyon benne él abban, be most mindnyájan, tehát ennek a karantén helyzetnek, ennek a járvány helyzetnek a jegyében ír, és azt mondja, hogy a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, úgy látja ezt a válság helyzetet, vagy úgy akkor próbatétek, mondja, nagyon biblikus szemléletek ezek, ugye, hogy a cserép a kemencében válik igazán bizonyítottá, hogy széttörik, vagy pedig egy nagyon kemény anyag lesz belőle. Ugye szoktunk, a puding próba, az evés, ezek hasonló ilyen kifejezések, hogy az életnek van egy olyan önigazolása, hogy ha tényleg jól cselekszünk, akkor az visszaköszön, abból valami jó lesz. És nem győz meg ennek azok, akik a másokért feláldozzák az életüket, de ahogy nagyon kiemelik még a hátsó fülszövegben is, hogy hihetetlen bátran tisztességgel, méltósággal és nem nével nevezve, ugye ki kell minden gonoszsággal szemben, hát az uzsorásokról itt is már az elején szó van, hogy milyen csúnya az, hogyha másokból nyerészkedünk, és a kormányok fele pedig ugye azt értéke, hogyha valamelyik cselekvőkész, és azok, akik túlságos sokáig tanakodnak, visszavonulnak, ezt is nem dicséri, tehát van egy bizonyos szemléleti hát eligazítás benne, hogy azért vegyük észre, hogy jó meg a rossz közt óriási a különbség. A világ teremtésből él, szüntelen a teremtés alatt áll, folyamatot érez, minden, érezhet mindenben, sóhajtozik, vajódik a világ, mondja a római levél, tehát ő ezt nagyon egy ilyen instátum ascendi, egy ilyen születés állapotában nézi, tehát jövőt néz és jövőt remél, így néz az egész kérdést, igen.
Igen, azért is emeli ki talán ezt a látást, mert azt mondja, hogy az emberiség az elsősorban is víziójában rombolt. A képében, a jövőképében a vírus, az a közömbösség vírusa is, ami a szegények, elnyomottak, kiszolgáltatottak helyzete felé való irányultságunkat meg tudja határozni sokszor. Néhány hete volt Nagybőjt első vasárnapja, és az olvasmány az Noé bárkája volt, és nagyon számomra nagyon érdekesen kapcsolódott ehhez a könyvhöz, amikor Noé kiszáll a bárkából, hogy az újrakezdés az nem ugyanott történik, ahol előtte abba hagyta az emberiség, hanem visszakapcsolódik megint Istenhez, és az újrakezdés az egy tisztább, egy jobb kezdet. Ugyanígy nagyon sokáig éltem én is abban, és talán sokan vannak még így, hogy arra várunk, hogy mikor múlik el ez a járványhelyzet, és folytatjuk utána az életünket ott, ahol abba hagytuk. És azt mondja Ferenc pápa, hogy most van a lehetőség arra, hogy kicsit hátralépjünk a dolgoktól, és szemléljük azt, hogy hol kell javítanunk a hozzáállásunkon, hol kell javítanunk azon, amit csináltunk. Az önelégültségből való megszabadulásunk érdekében, aminek ő három indítókát nevezi meg. Egyrészt a narcizmus, az önközpontúság, amikor az ember csak azt látja jónak egy egzisztenciális rövidlátás keretében, ami neki jó és ami neki nem rossz, az nem rossz. Tehát, hogy sokszor mondhatják az emberek, hogy ez nem az én bajom, nem én foglalkozzak vele, hanem megvannak erre az emberek, és nem kell nekem törődnöm vele. Tehát a narcizmus az egyik, az önsajnálat a másik.
Jócskán jellemzi, igen.
Igen. Amikor a világot sújtó nehézségek láttán azt gondoljuk, hogy hát én is ugyanannyira áldozat vagyok, nem a többieken kellene segíteni, hanem segítsen rajtam mindenki. Mert ez szintén semmibe veszi az áldozatoknak a fájdalmát. Tehát, hogyha az ember mások nyomora helyett saját magát teszi továbbra is a központba, illetve a harmadik megnyilvánulási formája ennek az önelégültségnek a pessimizmus a jövőt és önmagunkat illetően.
Nagyon érdekes, és szó szerint idézem, az utóbbi években Istennek hála, különleges tudatosságot tapasztalunk a bizonyos kérdésekben, olyan leleplezésekben, az erővel töltött visszaélés gyakorlatával, legyen a szexuális hatalmi vagy pszichológiai természetű, ez az áldozatok és családok szálltak szembe, ki fájdalmukat legyűrve képesek voltak arra, hogy végigvigyék az igazságért folytatott küzdelmüket, ezzel segítek a társadalomnak ráébrednie hatalmi perverzitásokra, másrészt kigyúlni azokból. Tehát nem a néma kuka magatartás behúzott nyakkal, bocsánat, hogy élek, hanem hát ami igazságtalanság azért való az embernek szólni kell, a pápa ilyen értben nem bántóan, nem zaklatóan, de azért nagyon keményen igyekszik jobb jövőt teremteni, tehát való lépni, ahol lépni kell. Ezért lelepezi azt, hogy 2020 első négy hónapjában majdnem 4,3 millió ember halt éhen. Hát milyen emberiség, ahol ennyienek kell éhen pusztulni a többi önzésétől. Ez nagyon kérezi ezt, hogy a szegények egyre szegényebbek a gazdagok, meg egyre gazdagabbak. Hát nagyon, és végre valaki ezt meri kimondani. Lelepéz a közönyt. Az a nagyon nagy betegség a közöny, amikor már nem érdekel engem, hogy kilép az elegáns dáma, nagyon jól öltözötten a boltból, és valamilyen édesség, akár milyen boltból, és ott azt van, kéreget egy asszony az ajtóba, és átlép rajta, és elmegy. Szóval nagyon bántó dolgok. Hát sok ilyen lelepező dolog van, de ugyanakkor a világ szépségét is megfrissíten ünnepli. A világ Isten ajándéka számunkra. Szó szerint mondva, a teremtés Biblia történetben találkozunk egy ismerő fordulattal. Isten látta, hogy ez jó. Az ember látta, hogy nagyon jó, szúrom közben. A jó azt jelenti, hogy bőséges, életed adó, gyönyörű. A szépség az ajtó, az ökológiai tudatossághoz megint lényeges a világ probléma, pápáki szívügye, tehát a teremtés védelemhez, és azt mondja, amikor Haydn teremtés című oratóriumát hallgatom, elröpít a szépség és teremtett dolgok Istenek dicsőségébe. A végén Ádám és Éva hosszú duettjében egy férfi egy nőt hallunk, kert gyönyörűséggel tölt el, nekik adom el szépség. A szépség, akárcsak maga a teremtés, szintiszta ajándék, Isten jelzésekben túlcsordul irántunk érzett, szeretett, kedvenc szava ez a biblikus túlcsordulás, nem egy beten Isten jóságával. Hát mit akar még erről az elsőről, hogy ide a látásnak, van-e még, amit erről szeretnék megemlíteni, mert azért haladni kell tovább?
Igen, igen. Még annyit emelnék ki, hogy amikor megemlít itt a teremtésnek a sebzettségét, akkor ismét hangsúlyozza, hogy nem valamiféle zöld mozgalomnak a szekerét szeretné tolni, hanem összefüggéseiben látja társadalmi problémaként is. Azt mondja, hogy a környezeti válság és az erkölcsi válság az szorosan összefügg, és nem lehet egy pontot úgy kezelni, hogy az ne hatna a többire is. Tehát, hogyha kiválasztunk egy valamit, és csak azon szeretnénk segíteni, nem megy, mert a világ egészével van probléma. A bűnt azt nagyon érdekesen definiálja ebben a részben, azt mondja, hogy a szeretet által megkövetelt korlátoknak az elutasítása a bűn, annak a testvériességnek az elutasítása, hogy ezt az önkorlátozást mások javára megtehessük. És ugyanez a helyzet a koronavírussal, amikor azt gondoljuk, hogy én nem fogom korlátozni magam azért, hogy másoknak jobb legyen és ne betegedjenek meg. Én nem fogom korlátozni a saját cégem gyarapítását mondjuk annak érdekében, hogy másoknak jobb legyen. Tehát, hogy a szolidaritás, amit később hangsúlyoz, az itt is fontos szerepet kap.
És ennek a résznek a végén, mint egy hitelesítésként ott van ez a három COVID szenvedése, hát átvitt értelem mondjuk ezt. Először, amikor kispap korában, tehát másodéves kispap lehetett, olyan súlyosan betegedett meg, hogy a prefektus bevitte a kórházba, és csak hamar majdnem élethalál küzdelembe került bele, és az mentette meg, miután a főorvos kiment, és mondta a főnök, hogy miféle gyógyszert kell adni. A főnővér önkényesen, de nagyon nagy műveltséggel, tudással, tapasztalattal jobban közel volt az élethez, dupla adag penicillin, meg stb. Adatott be, és így maradt életbe, mert látta a nővér, hogy ez már szinte halál közé állapot, és ezért hát így megmentette, úgyhogy őt, a Kornélia nővét, meg a Mikaela nővét, bár ők előre mentek már az örökké valóságba, de hát nagyon szerette gondol rájuk, és szeretné remélni, hogy ugye majd találkozunk, és mindig harcoltak, értem, egészen a meggyógyulásra még megtudok arra, hogy mit jelent használni a tudományt, ugyanakkor felismerni, mikor kell túllépni az előállások, az egyedi sürgetnek megfelelően. A vigaszok elkezdenek, hogy ne legyen olcsó vigasztalás, azt itt tanultam meg a saját bőrén. A másik ilyen, amikor Németországban azért, hogy a bizonyos dolgozatát megírja, Romano Guardi volt az eszményképe, nagy mestere, akitől megtanulta, hogy nem lehet mindent teljesen lezárni, és igen, fehér-feketén fogalmaz, ezért sokkal bonyolultabb. Hát akkor ezért róla akart értekezni, és a német nyelvet gyakorolni, ez egy nagyon hideg világ volt számára, nagyon megszenvedte, a harmadik pedig már említettük, ez a kordobai tehát argentin valami félreeső helyen való szolgálta, amit azért szintén jól fogott föl lelki vezetőként, sok jót tett. Ezeket nagyon érdemes olvasni, egész megható.
Igen, nagyon jó példák arra is egyébként, hogy a szenvedést azt nem kívülről és nem idealizálva látja. Tehát sosem mondja azt, hogy a szenvedés az jó, azt mondja, hogy a szenvedés az egy lehetőséget teremt arra, hogy megváltozzunk, és hogyha megengedjük, hogy a szenvedés megváltoztasson minket, akkor jobbak leszünk, ha pedig belemerevedünk a régi sémákba, akkor még rosszabb lesz a helyzetünk. Kicsit úgy, mintha egy tüdőrákosnak kiműtik a fél tüdejét, és azt mondja, hogy utána folytatom ugyanúgy, ugyanott, ahol addig folytattam mondjuk a cigarettával, vagy hogyha valaki egy gyomormosás után azt mondja, hogy folytatom ugyanott, ahol voltam. Lehetőség arra, hogy felülvizsgálja az életét, de hogyha ez a felülvizsgálás, ez a szemlélés elmarad, akkor a változás lehetősége is dugába dől.
És eljutunk a másik része, ideje a választásnak, hát ez a bizonyos lelkek megkülönösenek, a szelmek megkülönböztetésének a tudománya, hát akkor erről mit beszél ez nagyon, itt a románok Várdinytől nagyon sokat tanult.
Igen, erről már beszéltünk valamennyest, hogy az Isten és a gonosz lélek működésének a különbségeiről beszél, rengeteget hangsúlyozza azt, hogy milyen eszközökkel küzd a gonosz, a sarkított szembenállások működtetésében, a rágalmazással, a fölösleges kegyetlenségekkel, a verbális erőszakkal, és hogy ezzel szemben mi az, ami reményt adhat a perifériának a felkarolása, a nemzedékek egymásra utaltságában. De úgy tűnik, hogy végig nagyon különös érzékenységgel van a periféria iránt, a szegények iránt, a nők vezető szerepét is említi. Érdekes volt felismerni azt, hogy ez egy jellegzetes jezsuita hozzáállás, vagy látásmódnak a következménye. Amennyire látom, a jezsuiták mindig ott oda mennek misszióba, ott alapítanak iskolákat, ahol nehezebb helyzet van. Folyamatosan kilépnek abból az elitizmusból, ami a képzettségük folytán jócskán lehetne kísértésük, ehelyett elmennek a legrászorulóbbak közé, és ott működnek.
És ezeknek a kifejtéséhez Romának Várdi megtanulta, hogy a befejezetlen gondolkodás milyen fontos, mert megint a Szentlélek előtt. Tehát ez állandó módszer, főleg a szinodális mozgásokban, amit nagyon tudatosan három szinodus vezetett eddig, nagyon tudatosan képvisel, hogy nem lehet rögtön mindenre így vagy úgy válaszolni, azt a tradíciót, tehát a hagyományt is rugalmasan kell kezelni, de becsülni, rugalmasan kezelni. Tehát valahol, igen?
Annyira szép ez a mondás, a Gustav Mahlertől idézi, hogy a tradíció lényege nem a hamu imádata, hanem a láng továbbadása.
A tradíció lényege nem a hamu imádata, hanem a láng továbbadása, igen. Tehát ez nagyon érdekesen mondja, hogy a Szentlélek az, aki bennünket olyan helyzetekbe visz, túlcsorduló, váratlan, fölemelkedő módon, hogy ami látszólag eddig ellentmondás volt, abból csak egy szembenállás, egy ellentét van, amit föl lehet oldani, ami egy egészséges feszültség, de a dolog nagy dzsungelében, nagy összefüggésében az ember túlláson és jó megoldáshoz juss. Ez annyira világosan mondja, az élő hasonlatát használ hozzá, és azt mondja, hogy a földgyűlösült világunkban, a karantén most, ugye a koronavírus könyvben is földgyűlösült, nagyon lényeges, az Isten hangját meghalljuk, mert a jelenhez szól mindig, Isten hangja nem kényszerít, hanem javasol. Hát ezek nagyon lényeges szempontjai arra, hogy hogyan kezeljük a valóságot, és amit a nőkről elmond, nagyon nagy tisztelettel, és a Vatikánban egy nagyobb szerepet adva nekik, egy anyai gazdasági rendszert kéne kitalálni, egy anyai gazdasági rendszert megvalósítani, mert nők ennek szószólói. Gazdasági életben a praktikus látásukkal, az élni akarás, a háztartási érzékenységükkel nagyon sokat segíthetnek. Hát ez megint egy érdekes fordulatot vihet be a világ történelmében is, mint ahogy látjuk is ennek jelentkezését. Aztán, ha jövőt akarunk, akkor az individuális, most az önzés, az önösséget föl kell váltsa, a testvériség, Fratelli Tutti írta meg azóta, ugye, hogy milyen testvérek vagyunk, ezt képviselte tüneményesen most Irakban is, azért olyan már volt, ugye 1986-ban Assisiben, hogy világvallások ima találkozója, de most Irakban a pápa az előbbi elvek alapján egy vallásközi, majdnem tárgyalás, legalábbis egy ilyen barátkozás adott össze, mindjárt testvérek vagyunk. Akár milyen különféle látásunk van a teológiában, az Isten világ kérdésében, azért valamiben egymásra szorulunk, és egymásnak nem ellenségem, testvérei vagyunk. Hát bámulatos valóban ez a nagyon világos kifejtés, nagyon érzékeny dolgokat, amit nem lehet igaz egymondba elintézni, de érlelve sok minden előjön, és ezt nagyon kiemel a három szinodusba, hogy mind a család vonatkozásában, ugye újraházasodtak esetében, mind az Amazonas szinodusban, mind a ifjúságiban, hogy nem lehet rögtön azonnal kipróbált férfek az pappá szenteni családosokat, nem lehet fölrúgni az egyház hagyományát és nagy bevált mondjuk eljárásait, vagy szemléletét, hanem hát megkérdezik az egyedi helyzeteket, amiket lehet esetleg jobban, finomabban kezelni. Tehát igen, a szenvedést enyhíteni, a tüskét kihúzni. Hát akarsz-e még valamit erről mondani, mert...
Igen, azt hiszem, hogy a középső résznek a szíve az ennek a szinodális szemléletnek, a szinódusok működésének a bemutatása. Amit már az elején is mondott, hogy nincsen egyszerű, könnyű megoldás, hogy a szinódus szó elemzi az az együtthaladás, szinódosz görög összetételből áll, hogy nem megszüntetni kell a különbözőségeket, hanem egy harmóniát felmutatni közöttük, hogy a szinódus az nem ez a három téma is, amit beszéltünk, nem a keresztény alapigazságoknak a megvitatása, amit esetleg kritizálhatják Ferenc pápát, hogy fel akarja rúgni az alapokat. Nem, olyanokat beszél meg, olyan témákat hoz elő, ami most a mindennapi világunk problémáinak a kezelésében segíthet. Nem a saját elképzeléseit akarja középpontba állítani, ez is a szinódusnak a lényege, hogy gondolkodjunk együtt, menjünk együtt az úton, nem én birtoklom az igazságot, hanem nézzük meg együtt, hogy mi a helyzet, és mondja, hogy néha olyan váratlan jó megoldások születnek, amit ő nem gondolt volna. Nem a törvényen akar változtatni, hanem az alkalmazás módján sok esetben. Megkülönböztetni a parlamenti szemlélettől is, nem az irányítás megragadása benne a fontos, hanem a meghallgatás és a figyelem egymásra.
Mondhatnánk, az olyan szándéka is volt az őt provokáló újságírónak is, hogy azt fejtsék, hogy hogyan tud a konfliktusok feloldásában szolgálni, olyan bölcsen eljárni, és olyan türelmesen. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az látszólagos különböző vélemények, szembeállások még nem ellentmondások, nem egymás kiirtása, hanem egymás segítésére lehet föloldani, hogyha nagyon az Isten szeretetében kezeljük ezek a kérdéseket. Ez egy nagyon lényeges tanulság, amit ebben a bonyolult és szétbomlott világban ugye igazán érdemes kipróbálni és alkalmazni és örülni, megköszönni, hogyha sikerül valahol.
Igen.
És így jutunk a harmadikhoz, a cselekvéshez, ami hát egészen meghökkentő, neki nagy vezetői tapasztalata van, és ugye ebből az ő tapasztalatából ugye mer cselekedve cselekedni, buzdítani, indítani, javasolni, egyáltalán nem valami forradalmi lázadást mozgat, hanem egy jelen nyomorúságból, ellentétekből, egyenlenségből való kiutat keresi. Na hát itt mit akarsz ebből aláhúzni, mi hatott meg téged?
Itt talán a nép a központi fogalma, a közösségnek a jófajta mítosza, ami a szolidaritást lehetővé teszi, és hozza sorra ismét a történelmi példákat, a zsidóknak az Egyiptomból való kivonulását, Rómának a városalapítása, Amerikának a függetlenségi háborúja, ahogy az egymásra való odafigyelés megteremti ezt a közösséget, míg jólétben ezt elfelejtve a nép az képes olyan tömegé oszolni, ahol a versengő törzsek dominancia harcáról szól a közösségi lét, és hogyha a nép nem hisz magában, nem hisz ebben az egymásért szolidáris erejében, akkor elveszíti a cselekvésnek is a lehetőségét. Megjelenik a liberalizmusnak a kritikája ebben a részben, viszonylag hosszan elemzi a migráció kérdését, elemzi a népi mozgalmak megjelenésének reményeit, És miért hangsúlyozza azt, hogy távolról nem látszik a probléma? A cselekvésben három lépést hangsúlyoz. Az első lépés azt mondja, hogy közel kell menni a problémához, akkor lehet segíteni. A második a gyakorlatias és azonnali cselekvés, amit az irgalmas szamaritánus példájával világít meg. És azt mondja, hogy a két lépés után van még egy harmadik, nagyon fontos, elgondolkodni a szükséges szerkezeti reformokon. Miután megtettük a konkrét lépéseket, megnézni, hogy hogyan lehet az egészet úgy változtatni, hogy egy emberi világ jöjjön létre. A három fontos, 3+2 fontos témában a föld, a lakhatás, munka.
Ezért nagyon konkrét javaslata, igen.
Igen, a végén ezt elemzi, illetve még az oktatás és az egészségügy, amit kiemel.
Hát nagy argentin helyi tapasztalat is van benne, meg világot is átfogó látás. Ugye ez a bizonyos nép, azt jelenti, hogy kezdek lenni, azt jelenti Isten népéhez tartozni. Tehát ő nagyon igényeli mindenkor, hogy mások együtt lehessen. A Szent Márton háztól kezdve mindenben keresi a társaságot, nehéz neki száll egyedül lenni karanténba. És amikor a karantén másokat tönkresz, hogy hihetlen föllelkesült, sokkal humorosabb, lendületesebbé vált, ezt veszik észre nála. Tehát ő igenis kitör abból, hogy csak magába egyedül, és társakat keres. És nagyon érdekes azt is látni, hogy a küldetést vállaló emberekkel legyünk, alulról induló küldetésben hisz, az alulról indul, az peremről indul, Jézus ott peremen van, a peremen szenvedők között van, őket veszi elsőben a szívére, hát ezekhez kell társulnunk, és ezekben az ilyen nem populárisan lázított, hanem ilyen benső összefogásból eredő mozgásokat támogatni. Volt ez a bizonyos kartonszedőknek, ugye az argentin devonszalisi példája, akik éjszaka tömegbe mennek ki férfiak, fiatalok, fiúk összedni az eldobott ilyen gönyüleganyagokat, ezt érdekes, ebből tartják el a családjukat, hogy mennyire vigyáznak egymásra. Na ez a mozgás, ami őt arra készül, itt van a jövőnk, így lehet kitörni a jelenlegi sok elnyomásból és igazságtalanságból. Az életnek az ideje van, az élet komolyan vétek az ideje. Ez a nagyon-nagyon szépen hangsúlyozza, az élet szentségét jobban meg kell értenünk, vagy ennek a ennek az ajándéka jött, hogy erre odafigyeljünk. Egy záró mondattal kell lezárnunk, mert itt az idő vége.
Felmerülhet a hallgatóban, hogy akkor konkrétan számunkra mi adja a cselekvés lehetőségét. Azt mondja Ferenc pápa, hogy a figyelem először is nézzük a környezetünket, hogy hol van rászoruló. Imádkozzunk, és hogyha jön a hívás, az indítás, akkor kezdjük el kicsiben a cselekvést, a segítést. Ez vezethet minket egy jobb jövő felé.
Záró mondata, hogy lépjünk túl a ribes paradigmákon, a szűk körű individualista kereteken, hogy a populizmus csapdába essünk, hogy megvalósítsuk azok a célokat, a demokrácia új erőt adna a benne élők törődése és bölcsessége. Pedig újra a szolgálatán keresztül kimutatott szeretet kifejezése lehetne. Ha népeink méltóságának helyettesre teszünk meg a járvány idején, tehát utáni időkre célkitűzéseket elérjük, az emberi méltóság legyen a cselekvésünknek a mozgató rugója. Megteremt egy világot, a méltóságot tettekkel értékel és tiszteljük, nem csupán álom, hanem út egy jobb jövő felé. Köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Brückner Ákos atya gondolatait hallhatták Ferenc pápa Álmodjunk egyet című könyve kapcsán.